Elindítani, hogy kell szeretetre köszöntöm, akik a felvételt hallgatják, majd azokat is, úgyhogy már vagy három vagy négy dolgot indítunk el. Lassan több az eszköz, mint a ülők, annyi eszköz van. Itt szellem szembe látok most egy kompjútert, egy laptopot, egy telefont, egy iPad-et, nem tudom, még mit lehetne berakni. Fantasztikus lehetőségek vannak a mai világban. No, egy zsoltárral kezdeném, hogy egy kicsit hangolódjunk az ünnepre. Ez egy ünnephez kapcsolódó zsoltár. Több zsoltár is kapcsolódik ehhez az ünnephez. Ezt most a 87-est felolvasnám nektek bevezetőül. És aztán imádkoznék, és elkezdenénk a mai témánkat. Ének a Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szeret az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa, Szela. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőseimet, íme Filiszteja és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És azt mondják a Sion felől, mind ez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, az ott születettet. Szela, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak. Amen. Köszönjük, Uram, hogy a te igédhez fordulhatunk, hálát adunk neked ezért a lehetőséget, hogy hozzád fordulhatunk, hozzád imádkozhatunk, téged magasztalhatunk, a te igédet tanulmányozhatjuk. Ma, most, mindörökké. Amen. No, hát köszönöm, hogy eljöttetek, és belehallgattok ebbe az élő adásba. Ugye ez a Kere Jesuának most egy online közössége, de általában azért jobb időkben személyesen szoktunk találkozni két hetente, csak most azért visszafogottan óvatosak vagyunk, és ezért az online találkozó ünnepeket szoktunk megtartani is, elsősorban a Pészákot, de más ünnepeket is, és arra is szoktunk személyesen meghívni másokat is, és nagyon örülünk, hogyha mások is részt vesznek velünk, és nem tagadjuk, hogy sokszor jönnek olyanok, akik bizonyos dolgokhoz akár jobban értenek a zsidó vonatkozásban, mint mi, mert mi olyanok vagyunk. Idézőjelben mondom, hogy keresztény háttérből, mert a szót magát se szeretem már nagyon, mert nagyon sok minden tapad hozzá. Talán inkább azt mondanám, hogy egy hívő, mesiás hívő háttérből, akik nagyon fontosnak tartják a zsidó gyökereket, Izrael kérdését, a héber írásoknak minden mesiásra vonatkozó és minden egyébre vonatkozó tanítását. És a mostani ünnepről is úgy szeretnék egy kicsit beszélni, hogy megnézzük, elindulunk a Mózes törvényéből, egy kicsit belenézünk az írásokba. Nagyon sok minden van erről az ünnepről, és csak kiragadok egy pár dolgot. A modern gyakorlat elképesztő sok törvényt tett hozzá, úgyhogy éppen csak érintem, és aztán szeretnék mutatni a görög írásokból olyan pontokat, ahol a názáreti Jesu megjelenik, és sok mindent kapcsol ehhez az ünnephez, hogy reagál erre a környezete, mit gondolnak róla, ő mit mond ezzel kapcsolatban, ebbe szeretnék belenézni még. És aztán fogok ennek egy folytató alkalmat csinálni, csúnya szóza csinálni, tehát lesz egy olyan következő alkalom, ahol még azt a témát is elő szeretném venni, hogy a héber írások hogyan tanítanak egy eljövendő messiási királyságról, és milyennek az alapja, mely szövetségek a zsidó néppel az alapjai annak, hogy a Biblia szerint bizonyosan lesz egy eljövendő messiási királyság. No, és akkor nézzünk, menjünk vissza a Mózes könyvébe, és a harmadik könyvben látjuk, hogy egyrészt ott van leírva az ünnep először is, hogy milyen különböző neveket lehet látni az ünnep mellett. Ezt több helyen is lehet látni. Úgy nevezik ezt az ünnepet például, hogy Hag HaSukkot, vagyis sátoros ünnep. Ezt a 3 Mózes 23-24-ben találjátok, vagy Hag Adonai, vagy Hag Hasip, vagy hág csak, mikor azt mondja, hogy ünnep, akkor amennyiben így hangzik el, akkor sokszor erre az ünnepre utal, ilyen például az Egy Királyok 8-2, és még sok más névvel is lehet találkozni az ünnep kapcsán. Hallhatjuk azt, hogy Simha Tóra, öröm a törvényben, ezt a 4 Mózes 29-35-38-ban olvashatjuk, és igazán a Tóra, ahogy fel van osztva egy éves olvasásra, itt ér véget, és ekkor kezdődik újra ez az éves felosztás. És a bibliai gyakorlatban azt látjuk, hogy ez egy hétnapos ünnep, és lombsátrakat építenek, megemlékeznek a 40 éves pusztai vándorlásról, és négy nagyon fontos növény tartozik ehhez az ünnephez. Ide tartozik az etrog, ami egy citrusféle, a pálmalevél, a mirtuszág és fűzfagaly. És a citrus kivételével ezekből készül az úgynevezett luláv, ez egy ünnepi csokor, és az ünnep az engesztelés napját követi, és ez az öröm ünnepe, jelzi az őszi betakarításnak az első zsengéjét, és aztán van egy hozzáadott nyolcadiknak az ünnephez, ez igazán nem része az ünnepnek. És a modern gyakorlatban, egy pár szót a modern gyakorlatról, itt is a legfontosabb dolog természetesen az ehhez kapcsolódó sátor. Mi is voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy többször eljuthattunk ilyen ünnephez, sajnos most idén nem tartják meg az óvatosság miatt, de hogy részt tudtunk venni ilyen sátoros ünnepen, amit majd gyakoroltak, és igazán egy kettős szimbólumot takar ez a sátor. Egyrészt van ennek egy ilyen elvesztegetett nemzeti reményi képe, hiszen ez egy mulandó és törékeny dolog, ahogy arra szabályok is utalnak, hogy kell megépíteni, és milyennek kell lennie. Viszont a sátor jelent egyfajta reményt is, mert utal egy eljövendő helyreállításra, mégpedig az egyik próféta, az Ámos próféta ír a 9.11-ben arról, ahol arról beszél, hogy azon a napon fel emelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom a repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanám. És ez egy azért érdekes ige, ugye keresztény körökben ezt sokat lehet hallani, idézik a görög írások is, és igazán elég sokszor ezt kiszokták csavarni, mert a Dávid sátora fölépítése köré egy egész ilyen karizmatikus gyakorlat épült, mintha ez valami mostani zenére vonatkozna, amit az egyházban gyakorolni kell. Persze erről szó nincs, csak hát a szokásos 2000 éves gyakorlat, hogy bizonyos dolgokat kiemelnek a keresztények a héber írásokból, és a saját maguk számára tudnak alkalmazni vagy fölhasználni. Emlékszem, egy fülembe cseng, hogy ez egy ilyen visszatérő fordulat volt. No és visszatérve, tehát a sátorépítés az nagyon sok szabállyal rendelkezik, és a négy növény bibliai gyakorlatához a rabbik az idők során 326 szabályt adtak hozzá, ami azért nem kevés. Persze volt, amihez még sokkal többet adtak hozzá, például a szombathoz, már csak a Misna szóbeli ideje alatt több mint 1500 szabályt adtak hozzá, tehát nem kevés törvénnyel tudják körülvenni kerítésekkel, vagy plusz részletekkel az adott szertartást. És ezekből a szabályokban nem is mennék bele, hanem inkább azt emelném ki, hogy a templom időszakában, és itt most a második templomra gondolok, tehát a babiloni fogság után, ahogy visszatértek és fölépítették a második templomot, és elindul egy idő után ugye ez a zsinagógák ideje, és zsinagógák is épülnek, két kulcsszertartás alakul ki a templom körül. Az egyik kulcsszertartás az a víznek a merítése lesz, ezt Jeruzsálemben ugye a Siloám, hát a tavából egy kicsit fenkölt magyar szó, ez inkább egy ilyen vízgyűjtő medence, abból hozták, és ezt öntötték ki, és ez szimbolizálja az Isten szellemének a kitöltését az utolsó napokban, amiről például Joel proféta ír részletesen, illetve a másik nagyon fontos és kulcs szertartás az a fákiáknak a meggyújtása, és ez pedig az Isten jelenlétnek a a szimbóluma, a sekina, az Isten dicsősége. Ahogy írják az írások, az első templomban, a salamoni templomban jelen van az Isten dicsősége, és a második templomban nem olvasunk erről a sekináról, hogy jelen lenne. Ugyanakkor például az Ageus nagyon érdekesen arra utal, hogy nagyobb lesz a második háznak a dicsősége, mint az első házé. Ez is megint egy olyan kiragadott ige, amit nagyon sokféle allegórikus alkalmazásban hallottam. De igazán, ha két templom viszonyában gondolkodom, akkor nekünk messiás hívőnknek ez arra vonatkozik, hogy a messiás eljött, és a második templomban jelen volt, mint Istennek az egyszülött fia, és ezért ennek a dicsősége más, mint az elsőjé, tehát az Istennek a sekin, a dicsősége valahogy testet ölt és megjelenik, nekünk ez erre utal. Tovább haladva, tehát a liturgia lényeges része az, hogy írásokat olvasnak, és ezek között a zsoltároknak, a legfontosabbak például, amit ott a lépcsőn fölfelé menve a templomnál olvastak, azok a 113-tól 118. zsoltárok, ezek a Hallel zsoltárok, és ezt látjuk aztán a görög írásokban is. No, és a mózesi törvényben és később az írásokban is nagyon sok részletet lehet az ünnepről olvasni. Én kicsit szubjektíven felolvasom az első nagyon fontos igét erről, amit, mint mondtam, a törvények között található. A harmadik könyvben, a 23-as fejezetben, ahol a hét ünnep le van írva, 33-tól 36. részekig. Olvasnám is, szólt ismét az Úr Mózesnek, és mondta, szóljál Izrael fiainak mondván, ugyanennek a hetedik hónapnak 15-én a sátoros ünnepe legyen az Úrnak 7 napig, és az első napon szent gyülekezés legyen, és semmi robot munkát ne végezzetek, 7 napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezésétek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak, berekesztő ünnep ez, és semmi robot munkát ne végezzetek azon. Tehát itt van először leírva az ünnep, és utána igen sok helyen visszatér még erre, plusz információkat ad hozzá a törvénykönyv is, és aztán az írásokban is látunk, és a prófétáknál is, illetve a prófétáknál és az írásokban is különböző részeket is még, és ebből még egyet olvasok föl nektek, egy részt, ami szintén az ünnepről szól, és ez már a második templom idején, mikor visszatérnek a gyakorlathoz, illetve elkezdik megülni megint a sátoros ünnepet, ezt Nehémiás könyvében olvashatjátok a 8. fejezet 13. részében, a helyreállítás idején, a babiloni fogság visszatérése után, amikor a várost építik újra, majd a templomot építik újra, bevezetik újra a szent gyakorlatokat, és visszatérnek mindazokhoz, amit Isten a törvénykönyvben elrendelt. Tehát Nehémiás 8.13, másodnapon pedig összegyűltek az egész népek, a papoknak és a lévitáknak családfői, Esdráshoz, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédeit, találtak pedig írva a törvénykönyvben, melyet parancsol vala az Úr Mózes által, hogy Izrael fiainak leveles színekben kell lakozniuk az ünnepen a 7. hónapban, és hogy nekik tudatniuk kell, és ki kell hirdetetniük minden városaikban, és Jeruzsálemben ezt, menjetek ki a hegyre, hozzatok lombokat, a nemes és vad olajfáról, mirtus és pálmalombokat, szóval akármilyen sűrű levelű fából, fáról lombokat, hogy csináljatok leveles színeket, amint az meg van írva. Kiment azért a nép, és hoztak lombokat, és csináltak maguknak leveles színeket, kiki a maga háza tetején és pitvaraiban, továbbá az Isten háza pitvaraiban, a vizek kapujának piacán, és Efraim kapujának piacán, csinált pedig az egész gyülekezet, mely hazatért a fogságból leveles színeket, és laktak a leveles színekben, mert nem cselekedtek így Józsuénak, a Nun fiának idejétől fogva, Izrael fiai, mint az napig, és lőn felette igen nagy örömük. Tehát ez nagyon érdekes, hogy Józsuét említi itt, aki miután Mózes meghalt, ő vezette be a népet az ígéret földjére, legalábbis annak egy részére, és azt írja, hogy akkor ünnepelték utoljára úgy ezt az ünnepet, ahogy a törvénykönyvben le volt írva, és most térnek ehhez vissza. És olvastak az Isten törvényének könyvéből minden napon, az első naptól fogva mind az utolsó napig, és ünnepelték 7 napon át. A 8. napon pedig egybe gyülekezés tartatott a törvény szerint. És igazán 2 fontos dolgot emelnék ki csak ebből a szövegből, amit már mondtam is, tehát a babiloni fogság utáni helyreállítást látjuk itt leírva, és a másik, amit szintén említettem, hogy ez volt az első valóságos ilyen ünneplés Józsué óta. És akkor áttérnék arra a gyakorlatra, illetve arra az időre, arra az első századi időre, amiről egy kicsit részletesebben szeretnék mesélni, mert rendkívül fontos látni azt a zsidó közeget, amiben megjelenik Jeshua, hogy erre hogy reagálnak, és ő mit állít ezzel kapcsolatban. És azt látjuk a Jánosnak az evangéliumában, hogy ír a sátoros ünnepről, és a következőt írja a 7. fejezetben. Már majdnem eljött a sátoros ünnep. Ja, nem olvasom, bocsánat, fel itt a részt, csak itt említi a 7. fejezetben 7:1-9, és itt látjuk, hogy ugye közeledik az ünnep, és hát ezt minden zsidó tudta és tudja, hogy a Messiás eljövetele lesz a sátoros ünnep beteljesedése. Zakariás ír például erről, 14. fejezetben, ebből majd még olvasunk. És Jézus családja az elég megosztott, vannak féltestvérei, akik igazán egyáltalán nem hiszik el azt, amit ő állít, és itt provokálják őt, hogy menjen föl Jeruzsálembe, és tegye újra a csodáit. És ez azután történik, talán van, aki tudja, hogy a János 6-ban előtte történik a kenyér szaporítás csodája, és sokan a fizikai csoda után királlyá akarják tenni, és elmenekül ezelől, és igazán elrejti magát, és nagyon kemény üzeneteket ad nekik, és nagyon megosztja utána őket, mert igazán nem keres ilyen fizikai királyságot ezen a ponton. És a provokáció ennek szól, tehát ez az előzménye, és itt ők is arra biztatják, hogy hát legyen király, tegyen csodákat, és igazán nem hisznek benne, egyfajta hitetlenségből fakad ez a provokáció, és nem megy föl ekkor még az ünnepre, rossz motivációból, és nem értik meg ők, hogy ő nem lehet ezen a módon király. Ezt korábban már mondtam a másik ünnep kapcsán is, hogy igazán azt a fajta kettős gondolkodást, amit a rabbik már ekkor is tanítottak a szenvedő messiásról és a győztes messiásról, sokkal inkább a győztes messiásra volt kihegyezve a gondolkodás. Olyan valakit vártak, aki megszabadítja őket Rómától, aki egy harcos és egy győztes messiás lesz, de a messiásnak mindazok a szempontjai, amik egy szenvedő messiásra utalnak, az sokkal hátrább volt a gondolkodásukban. És aztán mégis itt fölmegy később az ünnepre, nem erre az ösztönzésére, hanem saját elhatározása volt titkon, a megfelelő pillanatban, és azért azt írja János, hogy betöltse az atya akaratát. És itt az ünnepeken konfliktusok sorozatai támadnak, és ebből mutatnék meg pár dolgot. Tehát látjuk a megosztást ott a nép között, mikor fölmegy, és azt látjuk, hogy egyrészt a farizeusok vádolják Jeshuát, hogy démonilag megszállott, de nem csak ők már, hanem a tömegek egy része is rájuk hallgat, és elfogadják azt a meghatározást, amit róla állítanak, és vádolják ezzel. És itt, tehát János, ahogy ír, ugye megjelenik az ünnep, de a témák, amik előjönnek, egészen eltartanak a gyertyaszentelés ünnepéig. Ez nem egy törvénybe foglalt ünnep, hanem ez a Hanukának az ünnepe, aminek egyébként vannak bizonyos kapcsolatai ehhez az ünnephez, mert mikor nem tudták megtartani ezt az ünnepet a háborúk során, akkor 3 hónap késéssel tartották ezt az ünnepet, és abból lett ugye a gyertyaszentelés ünnepe. És János és Lukács is ír erről az időszakról, és János a jeruzsálemi dolgokra koncentrál, a Lukács pedig arról ír, hogy vidéken mi történt. És legmagasabbra a zavar a sátoros ünnepen csap, a messiás származása körül, és egyrészt vannak, akik hisznek benne, ott vannak a vezetők, akik elutasítják az ő messiási igényét, és szembe találják magukat egy ilyen megoldandó helyzettel. És amint mondtam, itt előkerül ez a két kulcs ceremónia, amit kiemeltem korábban, és ez a két kulcs ceremónia szertartás az, amit Jézus kiválaszt ahhoz, hogy egyfajta választ adjon azoknak, akik nem hiszik el az ő igényét. És az első ilyen szertartás, mint mondtam, ilyen nagyon központi szertartás, ez a víznek a kiöntése, és ebben a szertartásban a papok a templomtól, a templomhegyen keresztül a gerincen lemennek, és a hegy lábánál található ez a Siloámnak a tava, vagy inkább ilyen medencéje, és ott megtöltik vízzel az edényeiket, és a medencéből visszamennek a templom külső udvaráig, és a külső udvartól a belsőig, ez 15 lépés fölfelé, és minden lépésre énekelnek egy zsoltárt. És egészen a 120. zsoltártól kezdve a 134-ig eléneklik a zsoltárokat, úgy hívják ezeket, hogy ilyen fölemelkedő zsoltárok. És a papok bemennek a belső udvarba, és ott az oltár lábához odaöntik a vizet, és nagy újongás követi ezt. A misna úgy ír erről, hogy aki nem látta azt az örvendezést a víz kiöntésénél, az igazán még nem látott örvendezést egész életében. És a rabinikus és farizeusi értelmezés ennek a szertartásnak az, hogy a lélek szimbolikus kiöntése Izrael nemzetére az utolsó napokban, amit ez bemutat, és ez például, amit mondtam, a Joel ír erről, hogy az utolsó időkben Isten kiönti az ő szellemét egész Izraelre. És az Ószövetség még más helyeken is beszél erről. Isten szellemének egyik legfőbb munkája ez lesz, hogy Izrael nemzetét újjáteremti a proféták szerint, és ez folyamatos kapcsolatban áll ebben a kiöntéssel. Olvassunk el egyrészt például az Ézsaiás 32-ből beszél erről, inkább csak összefoglalom. Tehát itt elég sokat beszél elő Ézsaiás, és először ír a nagy nyomorúságról, vagy Jákob nyomorúságról, utána pedig a 15. versbe, a 9. fejezet 15. versébe a következőt írja, itt beszél az Isten szellemének a kiöntéséről, míg len kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföld és a termőföld erdőnek tartatik. És itt arról beszél, hogy ezt a Jákob nyomorúságát követően, a 9-14. versszakot kiöntetik Isten szelleme Izraelre, és a következő részben pedig leírja a messiási királyságot, amely Izrael nemzeti újjáteremtése után jön el. Aztán az Ézsaiás 44-ben is találunk egy ilyen részt, és itt ebben a részben egyrészt kihangsúlyozza, hogy Izrael Isten választott népe, és utána a 3-5 verseket felolvasom nektek, itt leírja Szentlélek kitöltését, mert vizet öntök a szomjúzókra, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És nevekednek, mint fű között, és mint fűzfák vizek folyásainál. És azt mondja, én az Úré vagyok, Amaz Jákob nevét említi, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. És a harmadik rész, még egy rész itt, ez most Ezékiel könyvében, a 39. fejezetben, itt beszél egy világméretű összegyűjtésről a zsidó nép számára, ami a messiási királyságra szól, és a 29. vers megadja a gyülekezés alapját, és többé el nem rejtem orcámat tőlük, mivel hogy kiöntöttem lelkemet Izrael házára, azt mondja az Isten, az Úristen. Ez a vers is a Szentlélek, az Isten szellemének a kiöntéséről szól Izrael egész népére, és a kitöltésnek az eredménye, hogy Izrael újjászületik, és ez vezet Izrael végső helyreállításához, és az újbóli teljes világméretű összegyűjtéshez. A sokat emlegetett Joel, ez a 4. vers, amit ehhez kapcsolnék, Joel szintén beszél a nagy nyomorúságról, Jákob nyomorúságáról, és a Szentlélek kitöltetéséről az egész nemzetre. És lészen, ez a 2.28-29, és lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Egyébként a görög írások ezt idézik a gyülekezet, az egyház megalakulásakor, mikor pünköstkor együtt vannak a zsidók Jeruzsálemben, és az apostolok bizonyságot tesznek a messiásról. Péter ezt kapcsolja az Isten szellemének a kitöltéséhez, és mindahhoz, ami ott történik. Egy perc van, majd kapcsoljatok vissza, mert ki fog kapcsolni, és akkor, ha még bírjátok, akkor gyertek vissza, mert még kicsit folytatódik, szeretnék oda eljutni, hogy mi történik valójában itt, csak meg akarom jól alapozni, hogy mi a háttere mindannak, amit Jeshua mondani fog. Tehát a Szentléleknek, a Isten szellemének a jövőbeli második és fő munkája, szolgálat, az újjáteremtő munkája, amely által megtér egész Izrael, és ez hozza el a messiás eljövetelét. Ez volt az első szertartás. A második szertartás pedig, amit kiemeltem az ünneppel kapcsolatban, az az úgynevezett lámpások vagy fáklyáknak a világítása, meggyújtása, és ehhez is kapcsolódik majd a messiásnak a tanítása, mert azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és ezt a szimbolikát János 71-szer használja az írásaiban. Illetve, bocsánat, nem ezt használja ennyiszer, ezt, máshoz írtam ezt a számot, elnézést. És Ábrahám és Izsák és Jákob leszármazottai vannak itt jelen, János beszél a zsidókhoz, és arra akartam mondani, hogy a zsidó kifejezést használja nagyon érdekesen János, tehát itt a beszélgetésben nem derül ki, hogy kikhez beszél. És ugye a görög szöveg használja ezt a zsidó kifejezést, de ennek három jelentése van Jánosnál, jelenti a júdeaiakat, a területet, jelenti a zsidó vallási vezetőket, és jelenti az egész zsidóságot, és igazán ennek a kontextus szerinti felismerése fontos, hogy éppen melyik csoporthoz, vagy kivel beszél Jeshua. Ugye a júdeiak azok szembeálltak a galileaiakkal, a júdeiak lenézték a galileaiakat. Bocsánat, egy picit várunk, mert visszalépünk. Most kapcsolt ki. Tehát egyrészt...
Sziasztok!
Itt van mindenki, vagy még várjuk egy kicsit?
Egy kicsit várjuk.
Jó, meg egy kicsit várom.
Szia, Viti!
Hello!
Hello!
Szia!
Sziasztok!
Szia, szia!
Nagyon erős volt a közlekedés. Lett volna elég időm hazajönni, de...
Na most valami izé van, nem? Maraton, és akkor minden le van zárva, nem?
Gondolod?
Az, amiatt gondolom, igen.
Borzalom volt.
Jó, hallani a hangod.
Ja, titeket is. Úgyhogy így hallgattam tusolás közben.
No. Az is jó, látod, milyen előnyök vannak. Ja. Mindenfélét lehet egyszerre csinálni.
No, akkor ott folytatom, mielőtt teljesen összekuszálódok, hogy hol tartottam, tehát, hogy egy konfliktus van itt a zsidó vallási vezetőkkel, amit a János ír, és a hetedik fejezetben járunk Jánosnál, és az első nagy téma, amiről beszél, hogy megkérdőjelezik Jeshuának a tekintélyét, és az egész résznek a motivuma ez a megosztás, vagy megoszlás az emberek között. Ugye a Zakariás igéből az emberek tudják, hogy a sátoros ünnepet betölti a messiási királyság, és itt a vallási vezetőkre vonatkozik ez a konfliktus, ők megkérdőjelezik Jeshuának a tekintélyét, azt állítják, és ez igaz is, hogy soha nem tanult egy rabbinikus iskolában rabbinak, és azt feltételezik, hogy a bölcsességét az ördögtől kapta, mert emberileg lehetetlen, hogy ennyire bölcs legyen, és természet fölötti segítség nélkül nem lenne képes arra, amit tesz. Tudjátok, amikor a második messiási csodáját elkövette, Máté 12-ben, és kiűzte a néma, a süket néma démont, akkor a nép, mert ez egy speciális csoda volt, ilyen csoda nem történt korábban, és a rabik azt tanították, hogy a messiás speciális csodákat fog tenni, amikor eljön, és ez is közte volt ennek, és a nép akkor kérdezte, hogy ez hogy történik, és akkor azt választották, hogy ez Belzebub segítségével teszi ezt, mert másképp nem tehetné. Ugyanez a motivum tér itt vissza, és erre a következőt mondja a messiás. Azt állítja, hogy a tanítása Istentől van, és nem önmagától van. Azt állítja, hogy az Atya küldte, hogy tanítson, és rámutat, hogy azért nem tartják meg a törvényt, mert őt sem ismerik, mármint az Atyát. És mivel nem ismerik valójában az Atyát, csak azt állítják, hogy ismerik, ezért őt sem ismerik föl, és azt mondja, hogy nem keresi a saját dicsőségét, hanem csak annak a dicsőségét keresi, aki őt elküldte. És meg akarják ölni. A törvény be nem tartása így jelenik meg itt ebbe a fejezetben, és démonikussággal vádolják. És nem csak a vezetők már, mint mondtam, hanem a tömeg egy része is ezzel vádolja, és elfogadja a vezetők állítását. És egy szombati gyógyítás is történik, ami még több ellentmondást vet fel, és ebbe is konfrontál velük, és azt mondja, hogy ne a látszat szerint ítéljék ezt meg, hanem a valóság szerint. Megkérdőjelezik a személyét, és az emberek érzik, hogy igazán a messiás nem kéne tudni, hogy honnan származik, de viszont erről az emberről, erről a Jesuáról, pontosan tudják, hogy ez Galileából származik, és ez egy olyan terület, mint mondtam, a judaiek számára, ami egy megvetett terület, a jobb iskolák Judeában voltak, a galileaknak még akcentusuk is volt, tehát, hogy igazán lenézettek voltak szembe a judaiakkal. És azt is említik itt, hogy Betlehembe kellett volna születnie, és látszik, hogy nem tudják, hogy Betlehembe született, és ez is zavart okoz, mert igazából Názáretben nőtt fel, de Betlehembe született, ezt egyébként tudjuk a forrásokból. De az emberek itt ezt nem tudják. És a messiás magyarázata az, hogy egyrészt utal az isteni kijelentésére, és ezt nem értik az emberek, nem tudják összeegyeztetni az ő emberi származásával. Vannak, akik el akarják fogadni, de igazán, bocsánat, el akarják fogni, mint mondtam, meg is akarják itt ölni. De a szöveg ilyenkor mindig azt mondja, hogy még nem jött el az ő órája. Többször van ilyen pont, ahol vagy meg akarják kövezni, vagy le akarják lökni valami magaslatról, vagy el akarják fogni, de mindaddig, amíg el nem jön az a Pészach, amire ő jött, hogy meghalljon, addig azt a szöveget olvasjuk, hogy még nem érkezett el az ő órája. És vannak a tömegben olyanok is, akik hisznek, és ezért mondtam, hogy amikor azt mondja a szöveg, hogy a zsidók legalább három dolgot jelent ez, és meg kell érteni, hogy van, amikor a ellenzőkhöz beszél, van, amikor a benne hívőkhöz beszél, van, amikor a júdaiakhoz beszél, van, amikor a egész néphez beszél, de ezt nem különbözteti meg maga a szó. És azt látjuk, hogy még a farizeusok között is ellentét van vele kapcsolatban, elküldik a templomi őrséget, hogy elfogják, és ekkor beszél nekik a haláláról példázatban, és ezt nem értik. Azt hiszik, hogy ő el fog menekülni, mert azt mondja, hogy nem láttok többet engem, és azt hiszik, hogy a diaszpórába menekül el a görögül beszélő zsidók közé. És nem fogják el, és visszamennek, és azt mondják, hogy soha embert úgy nem hallottunk beszélni, mint őt. És a hetedik nap az ünnepnek a legfontosabb napja. Ekkor történik az ünnepen, hogy 7-szer körbejárják az oltárt ezen a napon, a megelőző 6 napon csak 1-szer járják körbe, és ezen a napon esőért imádkoznak, és az ünnep az átmenet igazán az esős évszakba. Ugye ilyenkor még nem esik, ilyenkor még igen meleg van, és később jön el az esős évszak. És az utolsó napon tették ezt meg, ugye sátorokban laktak, tehát azért annyira természetesen senki nem a maga ellensége, hogy egy lombsátorban esőért imádkozzon, mert a végén még meghallgatják az imát, és ezeknek nem volt rendes teteje. És a hangsúly itt a vízen volt, és Jeshua a jelkép mögötti igazságot hangsúlyozza itt ki számukra. Tehát az első kult szertartással kapcsolatban Jeshua megtérésre invitálja a zsidóságot, és a lélek vételére, és azt mondja, hogy ennek eredményeképpen, ha hisznek ő benne, akkor az élő vizek folyamai fognak belőlük folyni, kifolyni. És figyeljük meg, hogy itt ez egy egyéni hívás, tehát itt nem egy nemzeti elhívást intéz feléjük, hanem az egyéneknek szól, akik hisznek benne, vagy hinni akarnak, hogy higgyetek ő benne, higgyenek ő benne, és ez okozza a változást. Fontos még megemlíteni, hogy a kronológiában már a nemzeti elutasítás után vagyunk, és igazán itt egyénekhez szól elsősorban, és nem a teljes nemzethez. És megtanítja, hogy a víz, a Szentlélek jelképe csak egyénekre lesz kitöltve először, hitáltal, és még most nem Izrael nemzetére, mint egészre. És ezért idézik a zsidó apostolok, az apostolok cselekedetei második fejezetében Joélt, mert ez a párhuzam a Joél és az ottani esemény között, amikor pünköstkor kiárad Isten szelleme, és megnyugszik bizonyos embereken. És az élő vízre való hivatkozást látjuk Jeremiásnál is, és ugyanezt látjuk Jánosnál is több helyen. Három megoszlás van itt, amit említettem. Vannak, akik csak prófétának tartják ezt a Jeshuát, vannak néhányan, akik messiásnak tartják, és néhányan pedig csak azt gondolják, hogy ez Galileából származik, és ezért teljesen alkalmatlan bármire. És mit mondtam, senki nem tudja elfogni, bár többször megpróbálják, a szolgák nem fogják el, mert annyira ámulatba estek, hogy ők esnek az ámulatuk fogságába, a rabbik kigúnyolják őket, és csak buták azt hiszik róluk, és van köztük viszont egy rabbi, ezt is érdemes megemlíteni, ő a Nikodémus nevű rabbi, aki már egyszer titokban elment a messiáshoz, és érdeklődött tőle, azért titokban, mert az éj leple alatt ment, és ő már mikor hozzáment először, akkor is azt állította, hogy tudjuk, hogy Isten küldött téged, mert ha nem így lenne, nem tehetnél ilyen dolgokat. De sok mindent nem értett, és ez furdalta ez a dolog, és személyesen akar tájékozódni. És azt látjuk, hogy itt ez a Nikodémus, aki egy ilyen valamilyen szinten elfogadja, de kétked, és így billeg a gondolkodásában, emlékezteti a farizeusokat a törvényükre, hogy meg kéne hallgatni a szemét, mielőtt elutasítanák, és ez az ő törvényükben benne van, hogy nem lehet annélkül elutasítani valakit, és vitriolos választ kap a farizeusoktól itt a János 7-ben, és megvádolják, hogy ő is Galileából származik, és hogy még buta is. Sőt, még azt is állítják, hogy nincsen is próféta Galileából, ami persze tévedés, mert például Hoseás, mint próféta Galileából származott, Jónás Galileából származott, Elizeus Galileából származott, úgyhogy ez az állítás itt még igaz sem volt. És az előítélet része az, hogy nem volt, mint mondtam, nem volt rabbinikus iskola Galileában, és Galileának lenni az önmagában megvetést vont maga után. És itt az ünnep alatt a következő nagy konfliktus, a törvénnyel kapcsolatos konfliktus, és ez az egyetlen olyan eset, ahol azt látjuk az evangéliumokban, ez az első és utolsó eset, ahol a farizeusok azon próbálják rajta kapni Jesuát, hogy ellene mond a Mózes törvényének. Ez egy kulcskérdés, mert a messiás személyéhez kulcsként tartozik hozzá a törvénynek a betöltése. Tehát ha rá lehet bizonyítani, hogy nem tölti be a törvényt, nem tartja be, akkor az problémás lenne. De ebben az egyetlen esetben is kudarcot vallanak, mert megtartja a törvényt, és pontosan a farizeusok szegik meg ebben az esetben a törvényt, és nem ő. És ez ez a történet, a házasságtörő asszonynak a története, most ebben nem mennék bele részletesen, de ezt sokan ismeritek, hogy elé hozzák, és azt akarják, hogy kövezzék meg, mert a törvény ezt mondja, és hogy ő mit mond erre. És nem mondott semmit, csak a porba írkált az ujjával, és utána annyit mondott végül, mikor nyaggatták, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen közöttetek. És nyilván nem arra vonatkozott, hogy minden tekintetben valakinek büntelennek kéne lennie, mert akkor soha senkit nem ítéltek volna el. De abban a kérdésben büntelennek kellett lennie az igaz tanúknak, amiben vádolták a vádlottat. És mindenki eloldalog, és nyilvánvaló, hogy érintettek voltak a kérdésben, és utána Jézus, mivel nem szemtanú, azt mondja, hogy én sem vádollak téged, mondja az asszonynak. És általában a keresztény körökben ez félreértik, mert azt szokták mondani, hogy hát a messiás milyen fölé emelkedik a törvénynek, és kegyelmet gyakorol, és igazán ezt szembeállítják a törvénnyel. De szó nincs erről, tehát a messiás soha nem állt szembe a törvénnyel, ő a törvénynek a betöltője, és a törvény szerint járt el, és nem volt szemtanú, és ezért ő a törvény szerint elbocsáthatta az asszonyt, és azt mondja neki, hogy menj el, és többet ne vétkezzél. Nézem csak, mennyi időm van, mert elég sok mindenem van még. Tessék? Szervusz, Kati! Még a második pontról beszélnék egy kicsit, ugye ez volt a víz témája és a víz körüli konfliktus, amit a messiás arra használ, hogy azt állítsa, hogy ő az élő vizek forrása. És igazán rengeteg Zsoltár beszél arról, hogy az igazi vízforrás az Isten, már így kezdődik az első Zsoltár is, hogy élő vizek mellé ültetett fa, olyan a hívő, és ugye ez Istenre vonatkozó kép, és a messiás ezt itt magára vonatkoztatja, és az ünnep közepén a legnagyobb konfliktusban azt állítja, hogy ő a betöltője ennek, és ő az élő vizek forrása. Nézzük meg még a másik nagyon fontos szertartást, a világosságnak a kérdését, és Jánosnál vagyunk, a János evangélistánál, és ő az, aki a világosság és sötétség témáját is elég sokszor előveszi. És itt a második kulcs szertartás, tehát, mint mondtam, a fények, a fáklyák meggyújtása. A templom területén fáklyákat helyeztek el, ezek hatalmas méretűek voltak, és mindegyik tartó négy külön fáklyával rendelkezett, és sötétedéskor a fiatalabb papok ezeket meggyújtották. És a misna úgy ír erről, hogy ezek akkora fényt árasztottak maguk körül, hogy bevilágították egész Jeruzsálemet, és még a sikátorokba is világos lett. És a rabinikus magyarázat szerint ezek a fáklyák, a lámpások meggyújtása, mint mondtam, ez az Istennek a jelenlevő dicsőségét, a sekinát képviseli, mert az Isten látható dicsősége Izraelben az a sekina formájában történt, az első templomban erre utalnak az írások, hogy Isten látható formában is ott volt. És ebben a helyzetben a szertartásnak ezen a pontján, amikor ez megtörténik, ott a Jeshua, hogy folytatja párbeszédeket, vitákat a körülötte levőkkel, azt állítja, hogy én vagyok a világ világossága. És így válaszol erre a szertartásra. És mivel ez a sekinát jeleníti meg, ezzel azt is állítja, hogy ő maga a sekina. És ez később, mikor látjuk az úgynevezett színeváltozást, ez annak a kifejezése, amikor fölmegy a magas hegyre, ez a Hermon hegye, és három tanítványának megmutatja a dicsőségét, és még az isteni szózatot, az úgynevezett bat kolt is hallják, akkor ez a dicsőség jelenik meg, ezt a dicsőséget mutatja meg nekik. És a farizeusok természetesen elutasítják, ahogy a másikat is elutasították, a Jeshua bizonyságát, és azon az alapon utasítják el, a mózesi törvény azt mondja, hogy 2 vagy 3 tanú bizonyságra lenne szükség, és ez különben ugyanaz a szempont, ami a házasságtörőnő esetében viszont figyelmen kívül akartak hagyni. És Jézus a válaszában fölhívja a figyelmüket, hogy ő és az atya is bizonyságot tesznek, és a csodáival, amelyek messiási csodák is voltak, bizonyságot tett arról, hogy ő az, aki, és mikor a bemerítő János, keresztelő János bemerítette, akkor ez a betkol volt a mennyből, és hallhatóan azonosította a fiát. Tehát ez a 2 tanú, amit ő állít. És a személyek körüli konfliktust itt továbbra is láthatjuk. Igazán ő azt állítja, hogy ő maga az igaz hit tárgya, és ő az igazi szabadító, és többnyire itt úgy beszél a hallgatóihoz, hogy szinte semmit nem értenek abból, és mint mondtam, hogy ez egy fontos pont, hogy volt egy töréspont, amikor megtörtént a vezetők részéről a nemzeti elutasítás, és onnantól kezdve példázatokat használ kifelé, és befelé magyaráz, és a példázatok kifelé nem érthetőek, és sokszor nagyon félreérthetőek, és befelé sokszor megkérdezik a tanítványai, mert ők se érték, és akkor hozzáfűz magyarázatokat, hogy mit is jelentenek ezek a példázatokat. És itt a következőket magyarázza el nekik a példázatok után. Azt állítja ugyanis, és erre utaltam korábban, hogy olyan helyre fog távozni, ahova nem követhetik, és ezt ugye úgy értették félre, hogy majd elmegy valóban a diaszpórába, de ő nem erre utalt. Azt mondja, hogy ha nem hisztek bennem, a bűneitekben fogtok meghalni. Azt állítja, hogy fölülről jött, de ők innen alulról valók, és ahhoz hinniük kell, hogy ő a messiás, hogy ne maradjanak a bűneikben. Azt állítja, hogy az atya küldötte, azt állítja, hogy ő az, aki ki fogja mondani a végső ítéletet, azt is állítja, hogy meg fogják feszíteni, föl fog emeltetni, és itt ugye megoszlás van, és sokan hisznek benne, és sokan nem hisznek benne. És még tovább megy a dialógus, a következő, a 8. fejezetben is, és itt 3 pontot emel ki. Ugye a farizeusok úgy tanítottak, hogy ha valaki Ábrahám fia volt, az szabadon fog bemenni a messiási királyságba. És Jeshua itt azokhoz szól, akik hisznek benne, és valódi békességet ígér nekik, ha megmaradnak az ő beszédeiben. És néhány farizeus volt, aki hinni kezdett, ilyen volt Nikodémus, és szemben a hagyományokkal kezdte azt hinni, hogy ez a messiás. Ilyen volt különben később Saulus, akit aztán Pál apostolnak hívtak, szintén egy farizeusi rabbi. És ha elég lett volna Ábrahám fiának lenni, azt állítja róluk, akkor tették volna Ábrahám cselekedetét, de azt mondja, hogy a bűn rabszolgái. És az Ábrahám cselekedete mi volt? A legfőbb cselekedete a hite volt, hogy hit Istennek, és ez tulajdonított neki igazságul. És látható itt a párbeszédben, hogy a beszéd címzettjei először hívők, a végén pedig nem hívők, akik éppen meg akarják ölni. De, mint mondtam, a zsidó szót többféleképpen használja János, és ez nem olyan egyértelmű. Volt különben egy kiváló film erről az evangéliumról, ahogy a párbeszédeket nagyon jól váltogatja az, aki azt megrendezte, és látszik, hogy érti a szónak a több jelentését, mert a filmen keresztül, azt hiszem az volt a cím, hogy János evangéliuma, de ebben most nem vagyok biztos, nagyon jól mutatja ebbe a fejezetben, hogy éppen kihez beszél, vagy kikkel vitatkozik, melyik csoporttal. És mivel meg akarják ölni, ez a bizonyíték arra, hogy igazán nem hisznek benne, és nem hisznek Ábrahámban se, és nem teszik Ábrahám cselekedeteit, és a fő szabadulás számukra azt mondja, az lenne, ha hinnének benne, mert ő szabadítja fel őket a bűneikből. Aztán a következő állítása az, hogy ő szabadítja meg őket a sátántól is, és ezt 6 pontban foglalja össze. Nagyon kemény beszédet tart itt, és azt mondja, ha az ördög az atyuk, akkor teszik ezeket, amiket vele tenni akarnak. Ha Isten valódi fiai volnának, akkor megismernék őt, tehát ha hinnének az atyának valóban, és tennék azt, amit Mózes írt nekik, akkor fölismernék őt. És azt mondja, hogy megvakította őket az ördög, és az ördög az forrása a hazugságoknak, gyilkosságoknak, és mindkettőt ő tette először. És azt állítja nekik, akik nem hisznek benne, hogy a valódi atyukra hallgatnak, akik hazudnak róla. És a tömegek egy része elhiszi ezt, és a tömegek elfogadják a vezetők magyarázatát a cselekedeteiről, és ők is meg akarják ülni. És ezért mondja, hogy ti nem vagytok Ábrahám gyermekei, ha meg akartok engem ölni. És intéz hozzájuk egy kihívást, kivádolhatja őt bűnnel, és csöndbe maradnak, mert nem törte meg a mózesi törvényt, és senki nem tudta bűnnel vádolni. Ezért avval vádolják például, hogy szamaritánus. Mit jelent a szamaritánus ebben a kontextusban? Ugye a szamaritánus egy nagyon megvetett népcsoport, és ebben a kontextusban nem csak azt jelenti, hogy egy valamilyen szamaritánus, hanem azt jelenti, hogy démonizált, mert a rabbinikus démonológiában a vezető démonnak az a neve, hogy Somróni, és ez egy héber nyelvből eredő szó, és vagy a samaritánusra, vagy a démonra vonatkozott. És ez a karakter volt az úgynevezett ilyen atyadémon, aki egyenlő a démonok fejedelmével, Asmodáj néven, illetve a Somróni, az pedig a sátánnal egyenlő szemét jelentett. Tehát azt mondják, avval, amikor azt mondják neki, hogy samaritánus, nem csak, hogy ebből a népcsoportból származik, hanem, hogy te az ördög gyermeke vagy, és démonikus vagy, ez az állítás róla. Tehát a szó itt inkább, sokkal inkább a démonológiájukhoz kapcsolódik, mint sem abban a fajta értelemben, hogy a samaritánusok csak egy megvetett népcsoport volt. És miután a démonizáltnak nevezik, ő három pontban válaszol nekik, azt állítja magáról, én vagyok, akit az atya megdicsőít, én vagyok, aki ismeri az atyát, én vagyok, akit Ábrahám látott. És ezt nem értik először, és a saját istenségéről tanít itt, nem kevesebbről, mert úgy mondja, hogy én vagyok, és ez az én vagyok az istenségnek a megnevezése a héber írásokba. Ő az, aki én vagyok, azt állítja magáról. Az vagyok, aki az égő csípkebokorból azt mondtam Ábrahám előtt, hogy én vagyok, azt állítja, hogy mindig létezik, és azonos a Sekina dicsőségével. Mózesnek, igen, elnézést. És mikor ezt fölfogják, hogy ő erre utal, tehát hogy nem kevesebbet állít, hogy Isten, akkor itt akarják megkövezni, ami persze egy logikus lépés lenne, csak mégsem az. És nem jött el az órája, és nem tudják megkövezni. No, kicsit sűrű, és igazán meg akartam spórolni, hogy mindent felolvasok a János evangéliumából, de lehet, hogy úgy érthetőbb lett volna az egész részt, föl is olvassuk. Itt tennék most pontot erre, még sok minden van, amit meg szeretnék mutatni, úgyhogy mik kerülnek elő a messiás állításával kapcsolatban, és hogy értik félre még a saját követő is, és hogy hiszik az, hogy a sátoros ünnep beteljesül, ezt majd a következő alkalommal szeretném kibontani, és utána pedig beszélnék arról, hogy mi az ünnep valódi beteljesülése, úgyhogy most itt pontot teszek, itt elvágom a sorozatot, hogy ne legyen túl hosszú és túl sűrű, úgyhogy egy ámment mondanék. Visszaadom a szót a stúdióba. Hozzászólás, kérdésre, elvételre, bármire. Sziasztok, itt vagytok?
Igen.
Ja, jó van akkor. Még nem vagyok egyedül.
Itt vagyunk. Én is.